Szállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ünnepélyes keretek között átadták és megáldották Geszteréden a Szent Anna katolikus óvoda új épületét hétfőn. Az átadón beszédet mondott Palánki Ferenc, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye megyés püspöke. Az új 84 férőhelyes épület a legkorszerűbb nevelési és fejlesztési lehetőségeket nyújtja a gyermekek számára. Három csoportszobát alakítottak ki, továbbá melegítő konyhát az étkeztetés feltételeinek biztosítására, tornaszobát, amely a mozgásfejlesztés szolgálja, valamint egy sószobát az egészségmegőrzés segítésére. Átadták a Szent Margit görög katolikus házi segítségnyújtó szolgálat új központját Debrecenben. A helyet Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita áldotta meg. Az intézményben jelenleg 27 gondozó lát el feladatot, összesen 224 emberről tudnak gondoskodni. Orbán Viktor január 20-án a magyar EU elnökség eredményeit értékelő konferencián tart előadást Budapesten, így nem lesz ott Donald Trump beiktatásán, tudta meg az Index Havasi Bertalantól, a miniszterelnök sajtófőnökétől. Donald Trumpot a tavaly november 5-i elnökválasztáson választották meg ismét az Egyesült Államok elnökévé. Sikerrel zárult a gazdaságpolitikáról szóló 14. nemzeti konzultáció, amelyre 1.350.690 válasz érkezett, közölte Hídvégi Balázs. A 11 kérdésre elsöprő többségben 95-99% közötti arányban a kormány javaslatait támogató válaszok születtek, ami azt mutatja, a semlegességre alapuló új gazdaságpolitika kapcsán nemzeti egyetértés van, ismertette a miniszterelnöki kabinet iroda parlamenti államtitkára. Hangsúlyozta, hogy a kormány megerősített támogatással vághat neki a 2025-ös évnek. A kabinet 2025-ben a tavalyinál több forrás biztosít a Magyar Falu programra, közölte a modern települések fejlesztésért felelős kormánybiztos a közösségi oldalán. Gyopáros Alpár azt mondta, elsőként a kis településeken működő civil szervezetek számára biztosítják a falusi civil alappályázati lehetőséget jelentős 5 milliárd forintos keretösszeggel. Felhívta a figyelmet arra, idén is lesz pályázat az 5000 fő alatti települések önkormányzatainak infrastruktúra fejlesztésére. A falusi csok, az áfa visszaigénylés lehetősége és a most januárban elindult vidéki otthonfelújítási program is mind felülről nyitott kerettel bír. Ismét nő a migrációs nyomás a magyar határon, mondta el a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 állami televízióban. Bakondi György kifejtette, tavaly a balkáni útvonalon egész évben érvényesült a kerítés terelő hatása a magyar és szerb rendőri aktivitásnak is köszönhetően, de amíg 2024-ben az év első 10 napjában 49 határsértőt fogtak el, most ugyanebben az időszakban már 461-et. Idén eddig 23-an haltak meg közlekedési balesetben az utakon, közölt az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata. Azt írták, a múlt év azonos időszakához képest ez 9-el több halálesetet jelent. A rendőrség a téli közlekedés veszélyeire is figyelmeztet. A bíró elfogultsága miatt új elsőfokú büntetőper lefolytatására utasított a Hableány kishajó dunai katasztrófája ügyében a másodfokon eljáró fővárosi törvényszék. A Viking Sijjén szállodahajó több mint fél évtizede 2019 májusában a Margit híd közelében nekiütközött a Hableánynak és elsüllyesztette, 27 áldozat holttestét megtalálták, egy dél-koreai utast eltűntként tartanak nyilván. Az Oroszországból érkező cseppfolyósított földgáz importjának teljes betétását sürgeti az Európai Unióban Lengyelország és további 9 tagállam. A politikó úgy tudja, a kezdeményezők nem csak a gázimportot szankcionálnák, a tiltás az orosz nukleáris fűtőanyagra is vonatkozna, ami érinthetné a Paks 2 projektet is. Végül az időjárásról, sokfelé zúzmarás köd képződik, erősen felhős borult lesz az ég a folytatásban, számottevő csapadék nem hullik, csak szitálás, hószálingózás, gyenge havazás fordulhat elő. A hőmérséklet a reggeli órákban -3 és -2, napközben aztán +3-4 fok körül alakul, híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai. Debnár Ádám hírszerkesztő, Turi Sarolt a zenei szerkesztő, Karkus István technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk esti műsorainkat. Elsőként Kipling, Kim című regényének 18. része hangzik el. Ezt követően Kapcsolj rá címmel egyházi könnyű zenei műsorunkat sugározzuk. A 21 órai híreket követően Sziluett című műsorunkban az eltűnt régi világ női fonóit és közös női főzéseit, beszélgetéseit idézzük fel az Erdélyből származó Császár Zsókat úravezetővel. 21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján magyarnak hit világslágerekből készített összeállítást Tari Viktor, a Magyar Rádió egykori zenei szerkesztője és a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Ugyanebben az órában rádiónk is újszállási műsorán. Az önmagunkkal való kiengesztelésről hallják Szőke Gábor Ózd bolyoki plébánost, majd Fáj Eszter Franciska Ferences kisnővérrel beszélget Bartók Beáta. 22 óra 5 perckor kezdődik Szószóló című műsorunk, melynek első felében Sztélo Gábor evangélikus lelkészre emlékezünk halálának 50. évfordulója alkalmából, majd beszámolunk a Magyar Vöröskereszt karácsonyi akciójának eredményéről. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadásra szól, majd Hitvalló című műsorunkban Kassza Boglárka hitoktató a hivatásról beszélget tanítványaival. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Kipling Kim című regényének 18. részét hallják, melyet Kulka János olvas fel.
Rudyard Kipling. Kim az ördöngős.
Most pedig jól hegyezd a füled, szólt a bábú, amikor kiléptek a friss levegőre. Az odabent általam megfigyelt ceremónia egyik célja az volt, hogy téged, mint a hivatalunk újdonsült dolgozóját, egy rendkívül hasznos amulettel lássunk el. Tapogass csak meg, a nyakadban lóg. Tulajdonképpen olcsó darab. Ez a mi amulettünk. Ugye érted? Ó, igen, egy havadilli, mondta Kim, megérintve a talizmánt. Bizony, egy lélekerősítő. Hanifa készíti őket 2 rúpia 12 anáért. Az árban benne van az ördögűzés is. Elég szokványosnak mondható, attól eltekintve, hogy részben fekete zománccal van bevonva. A belsejében pedig egy papír van, amelyen mindenféle helyi szent és hasonlók neve áll. Ez hát Hanifa oltalma. Látod? A boszorkány csak nekünk gyártja. De olykor még sincs belőle. Apró türkiszköveket adunk az új kollégáknak, mielőtt elküldenénk őket, hogy teljesítsenek egy megbízást. A türkiszt pedig Mr. Lurgantól kapjuk, hisz nem létezik más beszerzési forrásunk. Ma az egész az én ötletem volt, de ez természetesen szigorúan titkos. Még Creighton ezredes sem tud róla. Tudod, ő európai, szóval igen hasznosan segítetik az efféle holmik a beosztottak munkáját. A türkisz papírba csomagoljuk. Igen, erre van a vasútállomás. Na, most képzeld el, hogy elindulsz a lámával, vagy remélem, hogy egy napon velem, illetve Mahbubbal dolgozni. Tegyük föl, hogy egy fenemút kényes helyzetbe kerülünk. Én gyáva ember vagyok, rendkívül gyáva, de elhihetett több kényes helyzetbe kerültem már, mint amennyi hajszál van a fejemben. Szóval akkor te váratlanul így szólsz, én a varázslat fia vagyok. Nem nagyszerű? Nem igazán értem. Babu, itt nem volna szabad angolul beszélnünk, még meghallják. Ez bizony így van. Ám én csupán egy bábú vagyok, aki szeret hencegni az angol tudásával. Minden bábú azért beszél angolul, hogy hencegjen, mondta Harry, vidáman simítva egyet a vágkendőjén. Szóval, ahogy az imént mondani akartam, ha így szólsz, a varázslat fia vagyok. Az azt jelenti, hogy a szádbájhoz, azaz a hét testvér szövetségéhez tartozol. Ez a szervezet egyaránt hindu és tantrikus, és a legtöbben azt hiszik róla, hogy már megszűnt. Látod? Ez az én találmányom. Nem nagyszerű. Szóval a szádbáj tulajdonképpen máig igen sok taggal büszkélkedett, így aztán mielőtt az ellenségeid neki buzdulva úgy döntenének, hogy elvágják a torkodat, adnak egy esélyt a túlélésre. Akárhogy is, csak a hasznodra válhat. Ugyanis ezek az ostoba benszülöttek, ha éppenséggel nem túl ingerültek, mindig megállnak eltűnődni egy szempillantásra, mielőtt megölnének valakit, aki azt állítja, hogy egy különleges szervezethez tartozik. Érted már? Szóval, ha kényes helyzetbe kerülsz, csak annyit kell mondanod, én a varázslat fia vagyok. És akkor talán megéred a másnapot. De kizárólag végső esetben tégy így. Például a feltétlenül tárgyalást kell kezdeményezned egy idegennel. Érted már? Nagyon helyes. Na most tegyük fel, hogy én vagy a hivataltól bárki egyszer meglátogatlak téged árruhában. Fogadni mernék, hogy nem ismernél föl, ha csak el nem árulnám neked, ki vagyok. Egy napot majd bebizonyítom. Láda kikereskedőnek öltözöm, hogy bárminek, és így szólok hozzád. Akar drága követ vásárolni? Mire te így felelsz? Úgy nézek én ki, mint aki drága követ vásárol? És erre én. Még a legszegényebb ember is vehet türkiszt vagy tárkonyt, hiszen abból leves készül, vágott közbe Kim. Még szép, hogy az. Szóval, te így válaszolsz. Hadd lássam azt a tárkonyt. Mire én? Meg lehet, hogy olyan asszony főzte, aki nem a maga kasztjához tartozik. Te pedig. Nem léteznek kasztok, ha egy férfi megkívánja a tárkonyt. Egy kis szünetet tartasz a két szó között. Megkívánja a tárkonyt. Pontosan így, ennyi a titok. A kis szünet a két szó között. És akkor már is tudják egymásról az idegenek, munkatársak. Hát nem nagyszerű. Kim próbaképpen megismételte a mondatot. Nagyon helyes. Szóval, ezután én megmutatom neked a türkizemet, te pedig már tudod, hogy ki is vagyok valójában. Azután beszélgetni kezdünk, és kicserélhetjük a följegyzéseinket és a híreinket. Így van ez megbeszélve mindenkivel, aki a hivatalnál dolgozik. Hol türkizről van szó, hol tárkonyról, de kivétel nélkül mindig kis szünetet tartunk a két szó között. Nagyon helyes. Először tehát, ha kényes helyzetbe kerülsz, jusson eszedbe, hogy a varázslat fia vagy. Lehet, hogy segít rajtad, lehet, hogy nem. Aztán ne felejtsd el azt, amit az imént a tárkonyról magyaráztam neked. Ha éppen hivatalos ügyet akarsz lebonyolítani egy ismeretlen kollégáddal. Természetesen pillanatnyilag nincsenek hivatalos ügyeid. Egyelőre csupán létszám feletti kolléga vagy, és a próbaidődet töltöd. Emellett igen egyedi csodabogár is vagy. Ha ázsiai születésű lennél, azonnal munkába állítanánk. De most szükséged van fél év csavargásra ahhoz, hogy teljesen levetkőzd az angolságodat. Tudod? A láma már várja az érkezésedet, mert félig hivatalosan informáltam őt róla, hogy átmentél minden vizsgádon, és nem sokára kormányzati megbízatásban részesülsz. Óhó! Egyelőre helyettes pótemberként tartunk számon. Szóval, ha időközben a varázslat fiainak szüksége lenne a segítségedre, el ne felejtsd mindazt, amit mondtam. Most búcsúzom, kedves barátom. Remélem, hogy épségben megúszol minden veszélyt. Harry Babu a tömeg közepén néhány lépést hátrált a vasútállomás kijárata felé, majd távozott. Kim mélyet sóhajtott, és a karját a teste köré fonta. Érezte a nikkelezett pisztolyt a szomorú színű köpenye alatt és az amulettet a nyakában. Az alamizsnástál, az imafüzér és a szellemtőr mind kéznél volt. Lurgán Száhib semmiről sem feledkezett meg, ahogy a gyógyszeres doboz, a festékes szerence és az iránytű is. Az öreg, kopottas erszényben, amelyen sündisznó tüske mintájú hímzés díszelgett, egy havi fizetését találta. Egy király sem érezhette volna magát gazdagabbnak. Kim édességet vásárolt egy indus kereskedőtől, és végtelen gyönyörrel tömte magába, még egy rendőr le nem kergette a lépcsőről. A vasútállomáson hirtelen egy addig ismeretlen érzés vett erőt Kimen. Lám, egyedül vagyok. Teljesen egyedül, gondolta magában. Egész Indiában nincs még egy ember, aki olyan egyedül lenne, mint én. Ha most meghalnék, kivinné hírét a halálomnak, és kihez? Ha viszont életben maradok, és Isten jóságos velem, nem sokára az én fejemen is vérdíj lesz, hiszen a varázslat fia vagyok. Én Kim. Nagyon kevés fehér embernek, de annál több ázsiainak sikerül lélekben önmaga fölé emelkednie azáltal, hogy a saját nevét ismételgetve mentesíti az elméjét mindenféle spekulációtól, és kiszabadítja magát abból a békjóból, amelyet úgy neveznek, hogy én. Ahogy az ember öregszik, a szabadulásnak ez a félelmetes ereje lassan elapad benne. De amíg csak egy kevésnek is birtokában érzi magát, bármelyik pillanatban ismét maga fölé emelkedhet lélekben. Ki az a Kim? Kim. Kim. A fiú minden más gondolatától elszakadva lekuporodott a zsibongó váróterem egyik sarkába. A kezét összekulcsolta az ölében, a pupillája pedig apró tűhegynyi ponttá szűkült össze. Rövid idő múltán úgy érezte, hogy mindjárt rettentő talány tárul fel előtte, de ekkor, ahogy általában történni szokott, az elméje egy sebzett madárhoz hasonlóan a végtelen magasságból a mélybe zuhant. Kim végig simította a homlokát, és megrázta a fejét. Ebben a percben egy hosszúhajú hindu száthú szentember, aki épp az imént váltott jegyet állt meg előtte, és hosszasan a fiúra merett. Én is elvesztettem, szólt szomorúan. Az útra nyíló kapuk egyike már évekkel ezelőtt bezárult előttem. Miről beszélsz? Kérdezte Kim meghökkenten. Az imént arról tűnöttél magadban, hogy miféle teremtmény is lehet a lelked. Hirtelen a földbe gyökerezett a lábad. Ismerem ezt az érzést. Ki ismerhetné jobban nálam? Merre tartasz? Benárez felé. Ott nincsenek istenek. Már jártam arra, és magam is meggyőződtem róla. Én Allahabadba megyek, ötödször. Arra felé keresem a megvilágosodás felé vezető utat. Milyen hitű vagy? Én is kereső vagyok. Felelte Kim a láma egyik kedvenc szavát idézve, bár folytatta, amikor eszébe jutott északi jelmeze, egyedül Allah tudja, mit keresek. Az öreg a hóna alá kopta a munkóját, és leült egy darab vacak leopárd bőrre. Amikor Kim meghallotta, hogy a benáreszi vonatra várakozókat szólítják, fölállt. Menj hát, és a remény kísérjen téged, testvérem, mondta a férfi. Hosszú út vár arra, aki meg akar érkezni az egyedüli lába elé. De mindannyian hozzáigyekszünk. Első pillantás a Benáres rendkívül piszkos városnak tűnt, bár Kim nagyon élvezte azt a tiszteletet, amelyben viselete láttán mindenütt részesítették. Nincs olyan perc, hogy a város lakosságának legalább egy harmada ne imádkozna éppen egyik vagy másik istenséghez a sok millió közül, és így mindenféle szentembert nagy becsben tartanak. Kimet egy pandzsábi ültetvényes vezette el a gázlóépítők templomához, amely a központtól egy mérföldnyire lehetett, Szárnát közelében. A férfi azért érkezett a városba, mert már évek óta hiába imádkozott otthonában, Jalandharban a helyi istenekhez kisfia gyógyulásáért. Végső elkeseredésében most egy benáreszi zarándok úton próbálkozott segítségért folyamodni. Északról jöttél? Kérdezte az ültetvényes, úgy furakodva át a keskeny, bűzös sikátorok népén, mint Kim kedvenc lahóri tehene a bazáron. Igen, de jól ismerem Pandzsábot. Az apám Amritsári, Dzsandialában született, felelte Kim, jól felkészülve azokra a válaszokra, amelyekre az úton szüksége lehet. Dzsandiala? Hisz az nincs messze Jalandhartól. Ó, hisz akkor bizonyos értelemben szomszédok vagyunk, szólt a férfi, s szeretetteljesen bólintott a karjai közt óbégató gyermekre. Kit szolgálsz? Egy rendkívüli szentembert a gázlóépítők templomából. Mindannyian rendkívül szentek, és rendkívül kabzsik, mondta az ültetvényes keserűen. Addig jártam a templomokat, és keringtem a szent oszlopok körül, míg teljesen el nem kopott a talpam, s a gyerek egy fikarcnyival sincs jobban. Mi több, az anyja is megbetegedett. A vaskos, összefont karokban fekvő gyermek megfordult, és duzzadt szemhéja alól Kimre nézett. És minden igyekezett teljesen hiába való volt, kérdezte Kim őszinte érdeklődéssel. Minden hiába való volt, teljesen hiába való, felelte a gyermek váratlanul a láztól kicserepesedett ajkakkal. De legalább az istenek éles ésszel áldották meg, szólt az apa büszkén. Nem is gondoltam volna, hogy ilyen figyelmesen hallgatja a szavainkat. Ott van a templomod. Nos, én szegény ember vagyok, sok pap becsapott már, de a fiam. És ha valamiféle ajándék fejében a mesteret segíteni tudna rajta, végképp tanácstalan vagyok már. Hívd ki a lámát, és én neki adom a legjobb igásaimat, csak gyógyuljon meg a gyerek. Kim megállt a templom faragott ajtaja előtt. Ekkor egy fehér ruhás Adzsimiri bankár lépett elé, aki éppen az imént tisztult meg uzsorásként elkövetett bűneitől, és megkérdezte a fiút, mi áradban van. A Tibetből érkezett szentember, te Suláma tanítványa vagyok. Itt van a templomban. Ő kérte, hogy jöjjek el hozzá. Itt várok rá, szólj neki. Alig, hogy a sötétségből előtűnt a magas alak, a dzsát már ugrott is az ajtóhoz, és fölemelve a gyereket így kiáltott. Nézd rá, szent ember! Ha az istenek is úgy akarják, élni fog. Ez a gyerek élni fog. A férfi a zsebében kotorászott, majd előhúzott egy ezüstérmét. Mi történt vele? Kérdezte a láma, Kim felé fordulva. A gyerek lázas, felelte Kim. Ráadásul alultáplált. Ha megengeded, mesterem, majd én meggyógyítom. Micsoda? Megtanítottak gyógyítani? Kérdezte a láma, majd leült a templom lépcsőjének legalsó fokára, a dzsát mellé. Kim a szemesarkából figyelve őket óvatosan kinyitotta a gyógyszeres dobozát. Az iskolában gyakran álmodott róla, hogy egyszer igazi száhibként visszatér a lámához, és mielőtt fölfedné a kilétét, jól megtréfálja. Micsoda gyermeteg ábrándozásnak tűnt ez most. Sokkal komolyabb alakítást kívánt meg a homlokráncoló, elmélyült keresgélés a gyógyszeres üvegcsék közt. Itt-ott egy pillanatra megállt, eltöprengett, és időnként magában dörmögött valamit. Majd talált egy üveg kinint és szárított húskockákat, amely valószínűleg marhából készült. De az már nem az ő dolga volt. A gyermek ugyan napok óta nem tudott enni, de a húskockát mohón szopogatta, és azt mondta, nagyon jól esik neki a sós íz. Akkor hát mind a hat a tiéd, mondta Kim, és a férfinak nyújtotta őket. Dícsérd az isteneket, és forralj föl hármat ezekből tejben, másik hármat pedig vízben. Miután megitta a tejet, add oda neki ezeknek a felét, folytatta, elővéve a kinin tablettákat. Bugyolált be a gyereket jó melegen, majd itasd meg vele a másik három húskocka vizét. Miután pedig fölébredt, add be neki a tabletták másik felét. Hazafelé pedig szopogassa ezt a barna orvosságot. Istenek! Micsoda bölcsesség! Szólt az ültetvényes, összecsapva a kezét. Ez volt minden, amire Kim emlékezett a saját kezeléséből, amikor egyik ősszel elkapta a maláriát. Ráadásként még tudálékosan elhadart egy sor áldást kérő szentszöveget is, hogy jártasságával elnyerje a láma tetszését. Most menj, és reggel gyere vissza. És mi az ára? Mennyivel tartozom? Kérdezte a dzsát, kihúzva magát. Holnap reggel eljövök a gyerekkel, rajtatok pedig a házam isteneinek áldása legyen, jó kis istenek ők. Fiam, hát új erőre kapunk. Ne köpd ki, kicsi herceg. Szívem királya, ki ne köpd, mert ettől leszünk reggelre életerős férfiak, birkózók. Halkan dudorászva és a gyermek fülébe dünnyögve valamit, elsétált. A láma Kimhez fordult, és keskeny szeméből csak úgy sugárzott szerető öreg lelke. Betegek gyógyításával érdemre teszel szert. De először is tudást kellett hozzá szerezned. Milyen bölcsen cselekedtél, ó, világ kis barátja! Neked köszönhetem a bölcsességemet, szent atyám, felelte Kim, megfeledkezve az előbbi kis színjátékról, megfeledkezve a Szent Xavérról, fehér véréről, s még a nagy játszmáról is. Muszlim módra meghajolt, hogy megérintse mestere lábát a Jaina templom porában. Csak neked köszönhetem, hogy tanulhattam. 3 éven át a te kenyeredet ettem. Az időm lejárt. Kiengedtek az iskolából. Eljöttem hozzád. Így én is megkapom a jutalmam. Gyere, kerülj beljebb. Jól megy a sorod? A láma elvezette Kimet a belső udvarba, amelyet beragyogtak a délutáni napfény aranysugarai. Állj meg, hadd nézzelek meg. Így. Az öreg fürkésző szemmel vizsgálta a fiút. Látom, nem vagy többé gyermek. Férfivá váltál, és bölcs vagy akár egy orvos. Helyesen cselekedtem. Helyesen cselekedtem, amikor átadtalak a fegyveres embereknek azon a fekete éjszakán. Nagy becsületben álló száhíb lettél Luknóban. Gyere velem a cellámba, tanítványom. Honnan tudod, hogy becsültek Luknóban? A láma elmosolyodott. Először is annak a készséges papnak a leveleiből, akit a fegyveres férfiak táborában ismertünk meg. Ám ő időközben visszatért a hazájába. Később találkoztam egy emberrel, aki sokszor várt rám itt, a templomban. Azt mondta, Ladakhból jött, és a megvilágosodást keresi, mert ugyan hindu, de megunta az isteneit, mondta a láma, a buddhista szentek képei felé tekintve. Egy kövér férfi volt? Kérdezte Kim fölcsillanó szemmel. Nagyon kövér. És hamar észrevettem, hogy csupa haszontalan dologgal van tele az elméje. Állandóan ördögökről, varázsigékről és a teaivás kolostorbéli módjáról faggatott. Na meg arról, hogy miként készítjük fel a novíciusokat. Igazán bővelkedett kérdésekben. De te is ismered ám tanítványom. Azt mondta, hogy írástudóként nagy dicsőség elébe nézel. És most már látom, hogy orvosként is helytálsz. Igen, értek az íráshoz és az orvosláshoz, amikor száhib vagyok. Ám most a tanítványodként jöttem hozzád, és így ez nem számít. Kitöltöttem azt az időt, amit mint száhibra rám róttak. Akár egy novícius? Kérdezte a láma bólintva. Ezek szerint végeztél az iskolával? Nem szeretném, ha éretlenül hagynád ott. Végeztem vele. Ha pedig elérkezik az idő, a kormány szolgálatába állok, mint írnok, és nem katonaként. Ez nagyon helyes. De először is eljöttem hozzád, hogy veled tartsak. Csak akkor térek vissza erre a vidékre, amikor meglátogatom a tanítványomat. India egyik végétől a másikig utazgatok, gyalog és vonattal. Hatalmas és csodálatos ország. És amikor ide visszaérkezem, mindig úgy érzem egy kicsit, mintha a saját kolostoromban lennék. Az öreg elégedetten körülnézett takaros kis cellájában. Egy földön heverő párna volt az ülőhelye. Az egyik sarokban apró oltár díszelgett, a belsejében aranyozott buddha szoborral. Szemben vele lámpás, füstölő tartó és egy pár rézváza. A képek őrzője ajándékozta ezeket nekem egy éve, s így érdemre tett szert, magyarázta a láma Kim tekintetét követve. Ha valaki távol van a hazájától, az eféle dolgok emlékeket ébresztenek benne. Mi több, folytatta az öreg kuncogva, még mindig festek képeket a létkerékről. 3 naponta készítek egyet. Ma is éppen ezzel foglalatoskodtam, amikor elhozták az üzenetedet. Jó érzés, hogy itt vagy velem. Megmutatom neked őket. Nem büszkeségből, hanem azért, hogy tanulj belőlük. Mégsem ismeretik a száhibok a világ minden bölcsességét.
Kipling Kim című regényének 18. részét Kulka János olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat csütörtökön 5:00-tól megismételjük.
Kapcsolj rá! Zenei összeállítás fiataloknak a Szent István Rádióban.
Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj Rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Erős kézzel takarj be engem. Tengertomból zúg, süvít a szél, te emelsz fel a vihar fölé. Uralkodsz hullámok habjain, s a szívem nem fél, benned remél. Csak
uralkodsz hullámok, ha bennem fél, benned remél.
forrásom lettél, folyó víz mellé ültettél, hangodat hallom, látlak én, Jézus. Te vagy a fény a szívemben, te vagy a minden mindenben, te vagy a szent, a győztes Úr, Emmanuel. A jelenléted forrás, ha veled vagyok, nem kell már más, tested és a véred táplál. Élő Jézus, szent vagy, Uram, szent vagy, minden feled szent, szent vagy, leborulva áldlak téged, élő Jézus. A szent, a győztes Úr, Emmanuel. A jelenléted forrás, ha veled vagyok, nem kell már más, tested és a véred táplál. Fény a szívemben, te vagy a minden mindenben, te vagy a szent, a győztes Úr, Emmanuel. Te vagy a szent, a győztes Úr, Emmanuel.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
sound of heaven loud and clear. Sing a song of salvation, let the people hear. Let the sound fill the nations, let the people hear. A song of invitation. Let the people hear, let the people hear. We carry hope that must be told. We bear the name that makes us bold. If we don't speak, how will they? Let the people hear.